Ez itt az Elbeszélő, a Hisztrégi YouTube csatorna és az újkor.hu a velünk élő történelem online ismeretterjesztő a közös podcast adása. A műsor virtuális stúdiójából köszöntenek mindenkit Lengyel Ádám és vendégei. Sziasztok, köszöntünk mindenkit a podcastünk második évadának negyedik adásában. Ezúttal csodálatos szerkesztő kollégámmal, Labjok Vivivel fogunk beszélgetni.
Sziasztok!
Akinek pedig járatos, mert nemrég védte meg a doktori disszertációját. És hamarosan hivatalos, hogy doktor lesz. Vendégünk pedig Mihály Dorottya, aki pedig aki az STE történetlenül doktori iskolájának doktor várományosa. Szia, Dóri!
Sziasztok!
Szia, Dóri!
És akkor, hát így nagyon bonyolult első kérdésként a szokásos ilyenkor bevezető kérdést tenném föl, hogy mikor kezdett érdekelni téged a történelem egyáltalában?
Az az igazság, hogy engem nagyon későn kezdett el érdekelni a történelem, és szerintem az életem legtöbb fontos döntésére ez igaz, hogy előbb kezdtem el csinálni, mint ahogy elkezdett érdekelni. Ezt valahogy mindig a véletlennek hozták, hogy mivel kezdtem el foglalkozni. Én igazából kiskorom óta tanár szerettem volna lenni, az volt az egyetlen nagyjából, amit tudtam. Illetve az, hogy Szegeden szeretnék élni, ezeket általános iskolában eldöntöttem. De az, hogy mit szeretnék tanítani, az hát majdnem mindegy volt. Matek tagozatos gimnáziumban jártam, és én ebben az irányban is gondolkodtam. És igazából történelemre úgy kerültem, hogy nem volt kedvem matekból érettségizni. És azt gondoltam, hogy elkezdek valamilyen szakot, azt majd egy év után abba hagyom, közben leérettségizek matekból, és akkor mehet a matek tanári. És a választásom végül is a francia szakra esett, azért, mert hogy abból gondoltam azt, hogy viszonylag egyszerűen meg tudom csinálni az emelt szintű érettségit. És aztán annyira megtetszett a szak, hogy ott maradtam, és azt gondoltam, hogy akkor majd felveszem a matek minort, és akkor úgy leszek matek francia szakos tanár. Föl is vettem, de nem igazán jött be. Úgyhogy így fél év után arra jutottam, hogy ezt a matekot inkább én leadnám, viszont igazán túl sok választási lehetőségem nem volt, azt mondták, hogy vagy történelemre, vagy irodalomra megyek helyette, és akkor így jött a történelem, mert hogy az irodalmat nem éreztem hozzám közel állónak, a történelmet sem annyira, de még mindig egy kicsit jobban, mint az irodalmat. És igazából nekem a mesterszak mondjuk második fele volt ez, amikor elkezdtem azt érezni, hogy hát most már azért ezt is szeretem, és talán mégsem volt annyira rossz döntés, és talán egy kicsit mégis közelebb áll most már hozzám. De szerintem, amikor én először azt gondoltam, hogy szeretem, amit csinálok, az nagyjából a doktori második évében lehetett.
Akkor nagyon kitartó vagy, mert hogy ezért pont fordítva szokott általában lenni, hogy az ember nagy lelkesedéssel elkezd csinálni valamit, ami úgy gondolja, hogy a szerelem téma, és aztán a honeymoon fázis után szoktak általában váltani, úgyhogy neked ez érdekes, hogy pont fordítva
történt.
Pont ez jut eszembe egyébként, hogy ha valaki doktori jönné, mindenkinek azt tanácsolnám, hogy ez a brutális elköteleződéssel.
Mert... Ez elköteleződés nekem is megvolt, csak más iránt. Igazából. Szóval nekem nem feltétlenül a történelem volt ez, ami nagyon megfogott ebben az egészben, hanem inkább mondjuk az ember, átlagember szerepe, és hogy egy kicsit ilyen de hogy az a téma, amivel én foglalkozom, az útleírások, utazási irodalom, azért az nagy szerelem, szóval nem mondanám azt, hogy semmi nem motivált abban, hogy ezt csináljam, azt meg, hogy hol csinálom, mert ez így alakult.
Viszont nekem most van egy kérdés, amit nem írtam föl, hogy azt nem tudom, hogy te szegedi vagy-e, de hogy jött neked, hogy Szegeden szeretnél élni?
Én Budapesten születtem, és... Nagyon utáltam azt a várost, most is utálom valahogy, és úgy jött, hogy Szegedre szeretnék költözni, hogy hetedikben itt voltunk osztálykirándulni tavasszal, és volt egy délután, amikor valahogy szabadon mászkálhattunk a városba, akkor még így elengedték a hetedikeseket egyedül a városban, és nekem nagyon megtetszett egyrészt az, hogy a városháza ablakaiban ott volt ez a halom muskátli, és Valahogy ez a kép nagyon bennem maradt, a másik pedig az, hogy sétáltunk az osztálytársaimmal a Tiszaparton, és akkor úgy azt éreztem, hogy én nagyon szívesen tanulnék itt. Úgy el tudtam magamat képzelni, hogy itt majd, hogyha egyszer menő egyetemista leszek, akkor majd itt tanulok a vizsgáimra, amit aztán soha nem csináltam meg később, de hogy valahogy nekem ez a két helyszín az, ami így döntött abban, hogy Szegedre szeretnék jönni.
Megérteni meg tudom, mert...
Igen, ez a ligetben nyugodtan tanulgatás, tehát hogy nekem se annyira idilli elképzeléseim voltak, hogy milyen. Tényleg milyen Tiszaparton tanulni, meg a ligetben, és én sem hiszem, hogy sokat csináltam.
Nem, de egyébként sok időt töltöttem mindkét helyszínen, csak más miatt.
Más miatt, igen.
És akkor a másik kérdésemre, mert válaszolták kvázi félig meddig, hogy francia tanárszak, vagy a francia töri tanárszak, ez neked hogy tetszett? Te még az osztott rendszerbe csináltad, ugye nem ebben a mostani...
Igen. Hát a francia tanárszak az nagyon tetszett. Én egyedül voltam igazából, úgyhogy mondjuk ott minden körülöttem forgott nagyjából. Illetve nem tudtam ellogni az órákat, mert hogy feltűnt, hogyha nem vagyok ott. De ezt leszámítva én nagyon-nagyon szerettem. Én azt hiszem, hogy a francia tanszéket is nagyon szeretem még most is, mert egy nagyon-nagyon hallgató barátok, és hogyha valaki szeretne valamit, azért mindent megtesznek. A töri része az nekem egy kicsit olyan volt, hogy nem volt igazán más választásom, szóval kellett csinálni, csináltam. Egy kicsit mindig kívülállónak éreztem magamat, mert én mindig azt gondoltam, hogy én franciás vagyok alapvetően, és nem történész, és ezért nem is mindig tudtam annyira mondjuk jól megértetni magamat a csoporttársaimmal, vagy sokszor hiány volt az, hogy én nem készültem történésznek, és hogy soha nem is érdeklődtem úgy a történelem iránt, hogy mondjuk, mint ahogy mások kiskorukban, nem tudom, történelmi regényeket olvasnak, és filmeket néznek, nekem ez abszolút nem volt meg, én ezt nagyjából mesterszakon kezdtem el. De túléltem.
És egyébként félig már válaszoltál a kérdésre, ami most bennem fölmerült azzal, ugye, hogy te útleírásokkal, meg utazási irodalommal foglalkozol, de hogy a nagy kérdés szokott lenni nyelvszakosoknál, ugye, hogy nyelvészet, vagy inkább az irodalom, hogy neked melyik felé húz a szíved most, vagy amikor elkezdted, akkor melyik felé húzott?
Hát a történelem felé, hogy lehet.
Na, jó. Inkább
az irodalom, hogyha a kettő között kell választani, de én igazából irodalmának sem tartom magamat. Nagyon szeretek olvasni, de nem igazán szeretem ezt a fajta mondjuk műelemzést, amit sokszor az irodalmárok csinálnak, vagy ezeket a belemagyarázásokat. Én azt szeretem, amikor valami világos, valami realisztikus, valami a valóságot írja le, azt viszont nagyon. És engem igazából a civilizáció érdekel, és az emberek. Az emberek viselkedése mondjuk bizonyos helyzetekben.
Ez a tipikus kultúra, és egy ilyen antropológiai megközelítés, ha már...
Igen, egyébként ugye ez az útleírásos téma, ez azért izgis, mert hogy ezt mi is, ugye mi tudományunk is használja forrásokként, szóval, hogy nem tudja, néprajz. Úgyhogy ez egy nagyon izgis, ugye egyszer hallottam a Szetés konferencián az előadásodat, és az is nagyon, nagyon tetszett, úgyhogy nagyon szuper ezt, és hogy tudtad ötvözni akkor igazából azokat a dolgokat, amiket a tanultál, tehát hogy egy kicsit mindenből van
igen,
benne.
Igen, hát ez egy kicsit hátrány is, mert hogy hiába, hogy mindenből van benne, de másrészt pedig semmiből nincs benne igazán, és hogy én minden területen, ahol mondjuk megjelenek, azt érzem, hogy nem igazán vagyok odavaló, és hogyha mondjuk elmegyek egy történész konferenciára, akkor azt érzem, hogy borzasztó kevés a tudásom ahhoz, hogy én ott mondjuk jól helytálljak, de ugyanez van egy irodalmi konferencián is, és hogy igazából ez sokszor nagyon nehéz.
Igen, de valahol ez szerintem az interdisziplinaritással jár. Tehát, hogyha valaki több témával vagy határterületeken kezd el kutatni, és szerintem egyre inkább efelé tartunk, akkor ez elengedhetetlen, hogy ez így kialakul. És ez okozhat tényleg egy ilyen kicsit ilyen anyátlan érzést, hogy akkor mégis hova is tartozom.
Igen.
Közben meg nagyon izgalmas, mert hogy nagyon sokféle diskurzusba be tudsz kapcsolódni.
Igen,
Pont
ez
ezt
így van.
akartam mondani egyébként, és ezt most lehet, hogy majd kivágjuk, de hogy igazából, hogy azt gondolom, hogy egyébként a fiatalabbak között ez már nem annyira van meg, hogy kvázi a te tudásod kisebb, mint az enyém, akkor te nem is tartozol ide valami, viszont az idősebb generáció egy részénél, a professzoroknál, egyebeknél, ott szerintem azért sokkal jobban kijön az, hogy nem tudnak mit kezdeni azzal, hogy te nem szigorúan történész vagy, nyelvész vagy, irodalmár vagy, néprajzos vagy, vagy bármi egyéb, és hogy náluk jön ki inkább ez a fajta.
De szerintem ők egészen máshogy is tanulták meg az információkat.
Persze.
Hát, ugye, ami a mi korunkban tök egyértelmű, hogy mondjuk nem tanulok meg dátumokat, mert 2 másodperc alatt megnézem az interneten, az nyilván nekik nem ez volt a természetes. És valószínűleg ebből is fakadhat az, hogy teljesen máshogy látják mondjuk azt a tudományt, amivel ők foglalkoznak, és más.
Szerintem a módszertant is máshogy tanulunk. Vagy máshogy
Persze.
sajátítottuk el, máshogy nyúltunk hozzá. De ez meg a tudomány fejlődésének egy ilyen általános.
Persze. De ettől szép az egész szerintem. Ez viszi előre valahol.
Igen. És akkor, ha már így a téma szóba került, akkor mondjuk úgy is visszatérünk disszertációnál egyebeknél, de hogy kik voltak rá nagy hatással, akár iskolában, egyetemen?
Azt hiszem, hogy nagyon szerencsés vagyok ilyen szempontból, mert így nagyon sok jó embert ismerek, és nagyon sok jó ember volt rám nagy hatással. Nem tudom, hogy mennyire hosszú listát szeretnétek.
Amennyire gondolod.
Jó, én igazából 2 embert neveznék meg, akik talán a legfontosabb szerepet töltötték be mondjuk az én életemben, vagy a inkább hatottak rám, és most ezt ismerettség szerint kronológiai sorrendben, hogy ne kelljen dönteni, hogy ki az első, ki a második. Az első Lázár Júlia, akit a gimnáziumból ismerek eredetileg, de engem nem tanított, viszont máshonnan az ismerettség. És hát az élet úgy hozta, hogy végül is nekem majdnem pótanyukám lett, és ő volt az, aki igazából rávette arra engem, hogy olvassak egyrészt, másrészt pedig kicsit irányította is mondjuk az olvasási szokásaimat, és ő is talán nem feltétlenül tudományosan, viszont szerintem sok szempontból a tudománynál sokkal jobban foglalkozott a holokauszt kérdésével, holokauszt zsidó kérdéssel, úgy egyáltalán a zsidósággal, és nekem igazából ez volt az első olyan pont, amikor kaptam tőle könyveket, és elkezdett egyrészt a kérdés kezdett el nagyon érdekelni, másrészt az, hogy ebben az átlag embereknek, vagy úgy általában az embernek milyen szerepe van, vagy hogy van jelen tényleg a személyiség mondjuk egy ilyen kérdésben. Illetve arra is rájöttem, hogy lehet valamivel mondjuk mélyebben foglalkozni, lehet valaminek utána nézni, lehet valamire sok időt szánni, és hogy úgy egyáltalán mondjuk nem ciki az, hogyha én a vasárnap reggelt, nem tudom, olvasással töltöm, és mondjuk majd csak délben öltözöm át, és addig meg, nem tudom, pizsamába betakarózva arról olvasok, amiről szeretnék. Egyrészt ilyen szempontból, másrészt nyilván emberileg, és nekem nagyon sokat adott, és nagyon sokat támogatott, és az, hogy mondjuk én eljutottam ideig, az azért sok szempontból neki is köszönhető. A másik ember pedig nyilván a témavezetőm, Szász Géza, aki a francia tanszéken tanít most éppen. Hát ezt szerintem napokig tudnám sorolni, hogy neki miért vagyok hálás. Nyilván szakmai okokból is rengeteget, szakmailag is rengeteget adott nekem azt, hogy mondjuk, hogyan kommunikáljak más emberekkel, hogyan lehet jól tanítani, hogy lehet egy prezentációt szerakni, tanulmányt írni akár. Ami nekem nagyon-nagyon fontos, és azt hiszem, hogy sokat alkalmazom, vagy legalábbis szeretném alkalmazni, az az, hogy másokhoz hogyan viszonyuljak, hogy mindenkiben próbáljam meg meg megtalálni először azt, hogy mi a pozitív, mi a jó, mi az, amit jól csinált, és hogyha valamit kritizálni szeretnék, akkor azt úgy kritizáljam, hogy ezzel tényleg segítsem a másikat, és ne azt hangsúlyozzam, hogy én ezt jobban tudom, és a másik mindenképpen alattam el. Illetve azért is nagyon hálás vagyok neki, hogy nem hagyta, hogy abba hagyjam a doktorit, mert hogy ez bennem elég sokszor megfordult az évek során, és igazából ő volt az, aki végig kitartott mellettem, és azt mondta, hogy mindenben támogat, kivéve abba, hogy abba hagyjam, mert hogy az nem lehetséges, és most már talán megbékeltem a gondolattal, hogy ezt ennek be fogom fejezni, de azért nélküle biztos, hogy nem valószínűleg az egyetemet sem végeztem volna el, de hogy az egy ideig eljussak, az közel lett volna. Úgyhogy ők igazából ketten, akikre azt mondanám, hogy a legtöbbet adták nekem, de nyilván tudnék még másokat is megnevezni most az egyetemről, például én nagy tanár urat, akinek nem csak a tudását csodálom, hanem azt is, hogy a teljesen átlag emberekhez is képes úgy hozzáállni, hogy fontosak, és hogy mindenkinek mindenben segít, függetlenül attól, hogy ez tényleg egy jelentős probléma-e, vagy nem. Gyimesi Tímát a francia tanszékről, aki nekem személy szerint rengeteget segített, annak ellenére, hogy a kutatási területünk is teljesen más, és egyébként végül is nem is az irodalmi doktori iskolába kötöttem ki, hanem a történelmet, de még úgy is az elmúlt 4 évben mindig mellettem állt, és mindig mindent megtett, amit csak tudott. Kicsit régebbre visszamenve gimnáziumi irodalomtanáromat megemlíteném, Bölti Zsófit, aki igazából megtanította azt, hogy a szöveggel hogy kell bánni, hogy minden szövegre kell, hogy legyen valamilyen reakciónk, de hogy ez a reakció igazából bármilyen lehet, csak meg kell tudni indokolni, hogy miért az. Vagy Liska Erzsit, aki a francia tanárom volt, és nélkülön mondjuk alig, ha jutottam volna be az egyetemre. Azt hiszem, hogy ők azok, akiket most így említenék.
Egyébként nagyon érdekes, hogy egy jó tényezőnek mekkora szerepe lehet az ember életébe.
Abszolút.
És hogy mennyit számít a támogatása.
Hát én szerintem nem is élnék már, hogyha nem lenne témavezetőm, úgyhogy...
És ha már ez így szóba került, hogy doktori, ez mikor fogalmazódott meg benned?
Érdekes módon nagyon korán, annak ellenére, hogy fogalmam sem volt, hogy miből szeretnék, és mit, és hogyan, és sokáig azt sem tudtam, hogy mondjuk milyen szakra szeretnék jelentkezni az egyetemre. Nekem az egyik nagynéném volt óriási hatással, aki vegyész doktor volt, és egyébként szakács, és valahogy csodálatosan kombinálta ezt a kettőt, és akárhányszor együtt főztünk, mindig tudományosan meg tudtam magyarázni, hogy mondjuk miért lesz a tojás rántotta, vagy miért sül meg a hal. És én annyira csodáltam őt ezért, hogy valahogy úgy kiskoromban eldöntöttem, hogy én is ilyen okos ember szeretnék lenni. És valahogy nekem ez nagy álmom volt, hogy egyszer lehessek doktor, de aztán az, hogy jutottam el mondjuk a történelemig, az tényleg egy hosszú és bonyolult út eredménye.
De egyébként ez érdekes, hogy az embernek milyen hatások vannak, és hogy ahhoz képest, hogy az egyetem, vagy ez a szakválasztás is mennyire, nem tudom, nehezen indult, vagy
igen.
Hát mondhatjuk, ahhoz igen. Képest ez meg egy milyen elhatározással korán megfogalmazódó dolog.
Igen.
És akkor ha már szóba került...
Egyébként... Bocsánat, kicsit mondjuk komolyabban, én azt hiszem, hogy ugye a BL vége felé kezdtem el ezen gondolkozni, hogy ezt tovább vinném igazából valahogy a francia szakhoz kapcsolódóan valami tudományos területre, és igazán úgy komolyan nyilván a mesterszakon merült fel, és akkor én már tudatosan arra készültem, hogy egyszer ebből legyen egy OTDK dolgozat, legyen egy doktori felvételi.
Igen, ez tök jó, és érdekes, hogy bennem is valahol BL fogalmazódott meg, hogy érdemes, tovább, nem tudom, Vivi veled.
Én azt hiszem, hogy bennem is valahol BL másodévesként, úgyhogy ugye én, amikor a szakomra jöttem, akkor azt tudtam, hogy a kutatást teszik, vagy iszek. Még ma is Vannak ilyen pillanatai, de alapvetően BA másodévesként. Aztán nekem volt egy ilyen kanyarom, hogy akkor én is még tanár akartam lenni, és akkor tanár leszek, akkor még volt az osztott képzés. Akkor ott nem indult az a szakpár, amire szerettem volna, akkor vettek föl néprajzmesterre, és akkor döntöttem el, hogy jó, hát akkor ha már ez az út, akkor tényleg megcsinálom a doktorit utána. Úgyhogy nekem is így hamar is eldőlt, de közben azért libikókáztam a döntésem.
Ez valahogy egy ilyen dolog, az akkor ezek szerint mindenkinek így erre indul, hogy viszonylag korán, aztán meglátjuk, hogy lesz-e. Az útleírásokkal te mikor találkoztál először? Vagy mikor kezdett ez így érdekelni?
Én nagyon rossz vagyok az évszámokban, dátumokban, és
Abba én
ilyesmiben,
is, én gőzünk nincs, hogy mikor kezdtük az egyetemet. Tehát...
a történetet el tudom mesélni, hogy találkoztam az útleírásokkal először. Szerintem mesterszakos lehettem, és talán első, vagy valahogy így ez viszonylag az elején volt, nekünk a francia tanszéken volt szabadon választható útleírás történeti óránk. És ez akkor azt hiszem, hogy egy vagy szeminárium volt, vagy mivel én tanárszakos voltam, ezért nekem külön követelményrendszer volt. A lényeg az, hogy bent ültem az órán, és egyszer megkérdeztem, hogy hogy fogom én majd ezt a kurzust teljesíteni, és akkor azt mondta a tanár úr, hogy aki ugye Szász Géza, aki később a témavezetőm is lett, hogy ne aggódjak, majd ad egy 3-4 oldalas újságcikket, azt szépen elolvasom, írok róla valamit, és akkor meg lesz. Nem is aggódtam, és fél év végén megjelent egy olyan, nem tudom, 300-400 oldalas könyvvel. Utazás Kínában címmel lesz egy francia újságíró és egyetemi tanár írta. És nagyon mérges voltam, mert hogy én azt éreztem, hogy hát az 3-4 oldal és a 3-400 oldal között az nem a különbség. És mindegy, hát elolvastam, mert ugye nem volt nagyon más lehetőségem, írtam róla egy beadandót, kicsit összeszedtem a gondolataimat, ez a kínai népköztársaságról szóló utazás volt, szerintem nagyon tanulságos, és irodalom történet, vagy inkább útleírás történeti szempontból is iszonyú fontos. Írtam róla egy beadandót, és pár nap múlva visszakaptam a beadandómat, és nem volt se rajta semmi, csak egy kérdés a tetején, hogy Dorottya nem szeretne ilyenekkel foglalkozni. És mert hogy ennek az az előzménye, hogy mi már ott egy ideje keresgéltük azt, hogy nekem miből kéne az OTDK dolgozatot írni, mivel kéne tovább menni. És akkor úgy gyorsan végig gondoltam, és arra jutottam, hogy de végül is ez engem nagyon érdekelne. És így kezdtem el útleírásokkal foglalkozni, és így kezdtem el egyébként először a Szovjetunióról, Észak-Koreáról, Kínai Népköztársaságról készült útleírásokat elemezni. És ebből írtam egyébként az OTDK dolgozatomat is.
Egyébként szerintem ez egy nagyon érdekes téma, úgy általában az útleírások, és nem gondolnánk rá, hogy ez milyen nem tudom, fontos hatását, akár történelmi vizsgálat szempontjából, akár irodalmi vagy antropológiai szempontból. Jó, nyilván, aki ezzel foglalkozik, meg jobban képben van annak, ez nyilván evidens.
Néha még én is meglepődök egyébként, hogy milyen fontos hatása van, és hogy sokszor mennyire más hatása van, mint amit mondjuk akár mi elképzelnénk, vagy akár mondjuk a kortársak gondoltak volna, és egészen más hatást vált ki.
Nem tudom, ez egy nagyon érdekes téma, és nem tudom, hogy te ezzel hogy vagy, de hogy szerinted ezt hogy lehet jól használni? Történészként, akár nyelvészként, vagy hát kvázi egy idegen kultúrával foglalkozó kutatóként, vagy kultúrájánt érdeklődő személyként?
Hát én egyre jobban össze vagyok zavarodva, bevallom őszintén, hogy egyre jobban, egyre többet tanulmányozom ezeket a szövegeket, és egyre többfélét, egyre különbözőbb korokból én egyre inkább azt hiszem, hogy ez gyakorlatilag tanulmányozhatatlan, hogy annyi mindenre lehet használni egy útleírást, és annyi féleképpen lehet, hogy ezt igazából nem lehet összefoglalni, és hogy Én most a doktorim kapcsán szembesültem azzal, hogy például próbáltam volna akár csak megfogalmazni azt, hogy mi az az útleírás, és akkor saját magam számára már nem tudom eldönteni, hogy mondjuk egy szöveg akkor most útleírás, vagy nem útleírás, hogy mi alapján tekintsem annak, hogy mi az, amit még beengedek a kategóriába, mi az, amit már nem, de hogyha azt igen, akkor a másikat miért nem, vagy azt nem, akkor a másikat miért igen. És igazából az, hogy lehet jól használni, az attól függ szerintem, hogy mire akarja az ember használni őket, hogy történelmi forrásnak, földrajzi forrásnak, néprajzi forrásnak, akár szerintem rengetegféleképpen, tényleg rengetegféleképpen föl lehet őket jól használni. Szerintem az a fontos igazából, hogy a kutató saját magával szemben legyen következetes, hogyha mondjuk én azt mondom, hogy én ezeket történelmi forrásnak használom, és kijelölöm azt, hogy mit tekintek útleírásnak, akkor végig azt tekintsem, és végig úgy nézek rá, mert különben összekavarodik az egész, és következetlen lesz az egész kutatás. Én egyébként mostanában azon azt hiszem, hogy túlléptem, hogy megpróbáljam összefoglalni azt, hogy mit írnak az utazók egyes országoknál, mert hogy igazából ez bárki meg tudja csinálni. Ehhez nem kell szerintem semmilyen szakmai ismerettség, nem kell se történésznek, se néprajztudósnak semminek sem lenni. Én inkább próbálok arra koncentrálni, hogy mondjuk az a kor, amiben egy utazó élt, az hogyan befolyásolja azt, hogy lát más kultúrákat. Próbálok arra is koncentrálni, hogy milyen olyan tényezők vannak, amik az útleírás tartalmát magát befolyásolták, és nem csak feltétlenül az, hogy az utazó hova megy el és mit lát, hanem hogy például mondjuk a fogadó állam mit tesz azért, hogy az utazók valamit lássanak, vagy éppen valamit ne lássanak. Én most a 19. század végi turizmussal foglalkozok éppen elég sokat, és nagyon érdekes az, hogy mennyire korlátozzák az utazót, és hogy amit igazából bejár terület, ez mennyire kicsi része annak, ami az ország egyébként az ország területe, és hogy mennyire igaz az a kép, amit leír, és mennyire nem igaz egyszerre, mert hogy amit lát, az tényleg látja, de általában nagyon kicsi része annak, amit láthatna egyébként. És hogy szerintem az a kulcsa igazából az útleírás kutatásnak, hogy egy halom szövegen túli tényezőt meg kell nézni, és akár ilyen a történelmi háttér, a korismeretei, olvasási szokásai, olvasóközönség, az utazó személye, a társadalom összetétele, az a társadalmi csoport, amiből származik. És hogy igazából egy utolsó gondolat, hogy szerintem az utazás, útleírás, kutatásnak ez csak egy iszonyatosan pici százalék, hogy az ember összegyűjti és elolvassa az útleírásokat, és óriási százaléka az, amit egyébként mással foglalkozik ahhoz, hogy megértse ezeket a szövegeket. Nem tudom, hogy a kérdésre válaszoltam, vagy mondtam egy hosszú monológot.
De egyébként ez válasz a kérdésre, meg egyébként érdekes, hogy nem csak tényleg arról van szó, hogy elolvasod, összefoglalod, és ez van benne, és kész, hanem hogy ez mélyebben hozzányúlsz, és nem csak tényleg egy ilyen olvasónaplót készítesz. Amit azt mondja, hogy én hallottalak már téged előadni többször is, és nekem mind tényleg az a legérdekesebb benne, hogy utazókat, amikor mondjuk egy országba mennek, akkor tényleg egy ilyen, hát nem is tudom mi erre a szép szó, tulajdonképpen egy ilyen bemutató körútra viszik meg, megmondják, hogy hova, mit nézzem meg, mi az, amit látni akár, stb. És ott nyilván olyan jellegű kiszolgálást kap, vagy olyan jellegű impulzusokat kap, amivel nyilván pozitív élményekkel fog távozni. És hogy ha egyébként például ma az ember elutazik valami külföldi országba, akkor tulajdonképpen ugyanezzel találkozol.
Igen, de azért ez nagyon sokban függ attól is, hogy hova utazik az ember, és hogy miként utazik, mert hogyha mondjuk turistaként utazik, akkor semmit nem fog látni az országból, ez garantált. De azért ma szerintem elég szabadon tudunk menni, az alatt ezt értem, hogyha mondjuk nekem sok pénzem van, és eszembe jut, hogy elmennék, nem tudom, mondjuk Ausztráliába, akkor ott azért, hogyha én egyedül bejutok az országba, akkor nem fognak igazán meggátolni abba, hogy valahova bemenjek. De közben nyilván vannak olyan országok is, ahol meg fognak gátolni. De hogy régen azért sokkal-sokkal, mondjuk én most gondolok a 19. századra, hogy sokkal jobban meg voltak kötve az utazók, már csak azért is, mert hogy volt egy halom olyan terület, ahol egyszerűen nem mertek bemenni mondjuk az erdőbe. És akkor rögtön a hegyes területeken élő törzseket nem tudták megnézni, nem mertek oda menni.
Ez nem olyan régi hír, hogy éppen erre voltak Amazóniában egy turista csoportot hajóstúl. Szóval nem biztos, hogy ez most is annyira jó ötlet.
Igen, igen, azért mondom, hogy azért ma is nagyon függ attól, hogy hova megyek, de hogy sok területen ma szerintem szabadabban lehet utazgatni, mint azért mondjuk a 19. század végén, vagy a 20. század első felében.
Nekem az jutott eszembe, hogy főleg, hogy emlegetted ezt a turizmust, meg ugye mondjuk a mai viszonyokat, hogy ugye kíváncsi leszek, hogy nem tudom hány évtized múlva mi marad meg mondjuk a mai út leírásokból, amik sok esetben már mondjuk más médiumon keresztül történnek, mert ugye sokkal vizuálisabb, akár állókép, akár mozgókép, és most nekem az jutott eszembe, visszatérve a te témádhoz, amit nyilván elsősorban ugye szövegek, de hogy ezekhez a szövegekhez járulnak-e illusztrációk, vagy találkoztál ilyenekkel, mert szerintem ez egy nagyon izgis kérdés, hogy azon túl, hogy ugye szövegben öntötték azt, amit láttak és tapasztaltak, hogy az adott útleírást készítő mondjuk készítette bármilyen illusztrációt, és ezeket hogyan tudod, ha igen, akkor ezeket hogyan tudod használni, vagy elemezni?
Igen, ez egy nagyon fontos kérdés. Én szerintem végül is erről nem beszéltünk, de hogy én most nem csak a 19. század végével, hanem egész konkrétan észak-afrikai útleírásokkal foglalkozom, leginkább Algériával és Tunéziával, ami ugye akkor francia gyarmat volt, ez csak ugye a fontosság kedvéért, és francia és magyar utazókat hasonlítok össze, ami szintén más, mert ugye a franciák, mint gyarmatosító, a magyarok pedig, mint semleges utazók érkeznek a területre. Csak azért mondtam el, hogy látszódjon, hogy amikor a példákat felhozom, akkor azt miből hozom föl. Uh-huh. És hogy visszatérve a kérdésre, a 19. század második fele az az időszak, amikor igazán az első fényképek például megjelennek az útleírásokban. Ez nagyon kezdetleges, sokszor szinte kivehetetlen képek, de megjelennek, illetve az illusztrációk mondjuk a francia útleírásokban már rendszeresen, a magyarokban kevésbé, mert hogy itt még valahogy a technika nem volt annyira fejlett, hogy ezeket bele tudják rakni a szövegekbe. De az újságok például rendszeresen közölnek illusztrációkat, mondjuk a 20. század elején már fényképeket is, és hogy ez egy óriási változás az idegenről alkotott képben, az idegen országokról alkotott képben, mert hogy ezelőtt valóban csak a szöveg alapján valamilyennek elképzelték azt, amit leírtak, és ugye ezt tudjuk, hogy a leírás azért ez nem lehet soha egészen pontos, valami nagy nyelv hiányosságai miatt nem egyszerűen képtelen az utazó úgy átadni azt, amit látott, ahogy látta. És az, hogy megjelennek illusztrációk, rendszeresen megjelennek illusztrációk, az azért átalakítja nagyon a gondolkodást is az idegenről, a másról. Én amivel szoktam, vagy amin szoktam gondolkodni, az, hogy ha az útleírásokban nem is feltétlenül vannak illusztrációk, de például Franciaországban óriási számú képeslap keringett ebben az időkben a gyarmatokról, amiket fényképek vagy egyéb rajzok alapján készítettek. Ugye alapvetően az embereknek volt valamilyen képük már, el tudták képzelni, hogy mondjuk milyenek mondjuk a helyiek, milyen egy épület ott, milyen egy mecset, vagy milyen egy bazár. Ezeket látták. Fontos nagyon szerintem, hogy ezt összevessük valahogy a szöveggel.
Igen, és pont ezzel jutottak eszembe, hogy most azért mi egy nagyon vizuális korban élünk, amikor mindenről van képünk, és mondjuk amikor már a gyereknek mesét olvasol, is igazából egy képes könyvből teszed. Tehát, hogyha nem csak, hogy felolvasod neki, hogy hogy néz ki, meg is tudod mutatni. Sőt, igazából fel se kell olvasni, hogy néz ki. Hogy szerinted mennyire befolyásolja mondjuk a tartalmat, ha illusztráció is van mellette?
Hát mindenképpen befolyásolja az, hogy mennyire, szerintem attól is függ, hogy mennyi illusztráció van mellette. Én bevallom őszintén, hogy már a kérdés felmerült bennem, hogy megnézzem, hogy, hogy az illusztrációk és a szöveg hogyan, hogyan kapcsolódnak egymáshoz, de ezek meg teljesen a végéig nem jutottam el ennek a részének a kutatásnak. De biztos, hogy, hogy befolyásolja, és szerintem sokkal rövidebbé is teszi egyébként a leírásokat, mert hogy egy csomó mindent nem kell az utazónak olyan alaposan körülírni, hanem azt mondja, hogy tessék, ezt láttam, és mellé kell hozzá egy képet. És akkor egyben nem is vezeti félre annyira az olvasót. Érdekes egyébként, hogy én például találkoztam olyan útleírásokkal is, ahol ott vannak a képek, és mellette leírja az utazó, hogy mi van a képen. Illetve, hogy belül a 19. század végén azért ezek a képek nem mindig annyira felismerhetőek, vagy nem mindig lehet pontosan a lényeget látni, azért ezek sokszor egészen rosszul sikerült képek, és van olyannal is találkoztam, hogy mondjuk az utazó lefényképezett egy helyi arab nőt, és akkor leírta, hogy ez egy arab nő, és semmi nem látszik belőle, csak az alakja. Uh-huh. És akkor igazából ott van egy fénykép, ami nem segít, és nincs ott egy leírás, ami ugye szinte nem segít, és akkor az olvasó nem tudja, hogy tulajdonképpen milyen az arab nő, mert hogy nincs semmi, amit megmutatna.
Igen, meg igazából a kép sem objektív, tehát, hogy nyilván ez még egy, azért is kérdeztem, mert ez még egy nagyon izgalmas, ugyanakkor még egy nehézségi faktor is lehet, hogyha van illusztrációd vagy képed, mert hogy azt viszont meg tudja mutatni, hogy mit talált érdekesnek az a valaki, aki ezt fotózta, tehát, hogy itt inkább attitűdöket lehet vizsgálni, nem pedig ugye azt a nagybetűs valóságot, mert ugye a kép is csak egy szelettét adja vissza. Viszont mindenképpen izgalmas, és tök jó, hogy vannak ilyen jellegű forrásaid is.
Igen. Szerintem inkább az érdekesebben, hogy formálta át a látásmódot, vagy az információ közlés módjait, az, hogy van-e illusztráció, vagy nincs.
És a másik eszembe jutott egyébként, most ezt segítem föl, de hogy amikor legutóbb összefutottunk, akkor nálad volt magyar történelmi könyv is, hogy ugye ha te észak-afrikai útrésokkal foglalkozol, akkor a magyar történelmi szál az hogy jön be a diszertációba?
Úgy jön be, hogy az utazókat mindenképpen meghatározza az, hogy ők honnan utaznak, és hogy az az ország, vagy az a terület, ahonnan ők elindulnak, annak mi jellemzi az identitását, mert hogy magát az utazót is az jellemzi, amilyen közegből ő elindul. És ezért nagyon fontos azt tudni, hogy mondjuk abban a korban, amikor az utazó utazik, akkor milyen eszmék voltak jelen, milyen gondolatok foglalkoztattak úgy általában azt a réteget, ahonnan az utazó származik. Ez egyébként, ha jól emlékszem, pont egy nacionalizmusról szóló könyv volt, ami akkor nálam volt. És például ennek az a jelentősége, hogy a 19. század végének az egyik meghatározó eszménye Magyarországon a nacionalizmus, és az útleírásokban nagyon sokszor visszatükröződik az, hogy az utazó magát minek definiálja, és hogy például azok a szövegek, amiket én olvasok, teli vannak olyan részletekkel, ahol igazából nem is a célországot írja le az utazó, hanem az, hogy ő magyar, és hogy ő hogy tartja magát magyarnak, és mert jobb az, hogy ő magyar, és nem mondjuk észak-afrikai, nem mondjuk tunéziai, vagy francia. Ezért fontos az, hogy a történelmi hátteret és az eszméket ismerjük.
Egyébként ez egy másik ilyen dolog, és hogy akkor mit másik kérdések, az interdisziplinaritásra, jó, ez is egy bonyolultabb szó, hogy egyébként a Word nem tud a helyén kezelni, és folyamatosan
igen, ezt én is ezt követtem.
Igen, hogy elég sokat beszéltünk már erről, de hogy miért gondolod te ezt fontosnak, hogy miért gondolod, hogy ez egy nagyon jó dolog, és hasznos, és segíthet nekünk, hogy ilyen módon vizsgálunk témákat?
Szerintem azért, mert hogyha nem csak egy szempontból vizsgálunk meg egy, mondjuk egy szöveget, akkor számos olyan kérdés felmerül, előkerül, számos olyan téma előjön, amit egyébként, ami mellett egyébként elmenne az olvasó, mert hogy nem ahhoz a témakörhöz tartozik, amire ő fókuszál. És igazából én azt gondolom, hogy minden forrásnak van egy mondjuk egy ilyen elsődleges olvasása, amikor mondjuk az útleírás, mint történelmi forrást olvasom, és fókuszálok bizonyos kérdésekre, és mondjuk egy sokadik olvasásra ezek a szövegek kinyílnak, és ki előkerül belőlük egy halom olyan tényező, amit viszont csak akkor lát az olvasó, hogyha ismer más tudományágakat is, vagy egyáltalán felmerül benne a kérdés, hogy más tudományágak ezt hogyan olvashatják, hogyan dolgozhatják fel. És szerintem mindenképpen egy sokkal nagyobb, sokkal terjedtebb tudást kapunk akkor, hogyha ezt több szempontból vizsgáljuk, és nem csak egyből.
S nekem ehhez kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy milyen területről olvasol elméleti szakirodalmakat. Tehát nyilván gondolom, hogy van az útleírásoknak azért egy történeti jellegű szakirodalma, de hogy az interdisziplinaritás jegyében használsz-e, vagy szükséges-e használod más tudományterületeknek, vagy milyen tudományterületeknek az elméleti irodalmait kell bevonnod a kutatásodba?
Hát igen, ahogy mondtad, az irodalom, vagy az utazási irodalom története, ez magában már szerintem egy tudományterület. Én az olvasási szokásokról szoktam, vagy hát az olvasási szokásokról muszáj egyszerűen sokat olvasnom. Ilyen szempontból az irodalom azért mindenképpen kapcsolódik, illetve olyan szempontból is, hogy azért ezek mégiscsak írott művek, szóval valamilyen szinten muszáj ismerni a kornak az írás szokásait. Amit még valamennyire, talán nagyon kicsit, én bevallom őszintén, hogy nekem ez kicsit olyan, hát nem feltétlenül ez a fókusz a kutatásomnak, de nyilván a néprajz kutatás azért valamennyire helyet kap. Történelem leginkább, az ideológiák, eszmék mindenképpen, illetve valamennyire még talán a földrajzot lehetne bevonni, én ezt nem tettem meg, de szerintem más nem, akkor a földrajzkutatás története azért kapcsolódhatna ehhez.
Egyébként érdekes, hogy tényleg mennyi területet lehetne így bevonni, és akár egy földrajzot említetted, nekem eszembe nem jutott volna például. Az most ebben az esetben, mint alternatív megoldás, de ez is akkor egy kvázi hasznos információkkal rendelkező terület
igen,
lehet.
Igen, sőt nekem most mostanában még az is eszembe jutott benni, mert én ezt nem fogom megcsinálni, de hogy esetleg még az, hogyha már embert és emberi viselkedéseket helyezek a középpontba, akár még valamennyire pszichológiát is hozzá lehetne ezt kapcsolni, de nyilván ez már nagyon-nagyon messzire vinné az út leíráskutatást, úgyhogy ezt én még csak folytatni sem erre, hogy ilyenekkel foglalkozunk.
Ez majd a nagy doktori disszertációnak a...
Miután elvégeztem a pszichológia szakot is, igen.
Igen, mert ez is egy érdekes dolog, hogy mennyire kell neked elvégezni mondjuk egy másik szakot ahhoz, hogy tud használni ennek a módszereit és eredményeit?
Szerintem, mivel én így mondjuk tényleg, szóval, hogy az interdisziplináris megközelítésnek az a nagy előnye és a nagy hátránya is, hogy nem kell feltétlenül mindenben olyan mélyen beleásni magunkat. Másik szakot szerintem azért nem kell elvégezni, de nem baj, hogyha az ember nyitott azért olyan dolgok iránt is, amik nem feltétlenül az ő szakjához kötődnek, mint mondjuk az én esetemben a földrajz.
Igen, ez is egy ilyen érdekes rész, interdisziplinaritásnak, hogy hol van az a pont, amikor te már képben vagy, és mikor van az, hogy még kicsit esetleg jobban kéne, nem tudom, utánnézni dolgoknak, hogy alaposabban kéne belásodni a dolgokba?
Azt hiszem, hogy ez a kutatásnak általában egy kérdése, tehát mikor érzi azt az ember, hogy eleget tud, de nyilván.
Soha.
Különben akkor nem csinálnánk ezt valószínűleg.
Igen, és a másik, hogy tökéletes munka nincs, és mindenre lehet még javítani, vagy csiszolni.
Igen, igen, és minden kérdés felvet egy újabb kérdést, és ezért sincs vége a kérdéseknek.
És akkor ami még itt eszembe jutott, hogy ha már útleírások, hogy de te azért el is jutottál érdekes helyekre a kutatás kapcsán. Merre jártál, vagy mi az, ami?
Hát alapvetően francia nyelvű területeken jártam többet. Én doktori első évében elnyertem egy francia ösztöndíjat, ami egy ilyen kettős képzésre irányul. Ez azt jelenti, hogy én Korzikán is be vagyok iratkozva az egyetemre, és ott is írom a doktorimat. Van ott is egy témavezetőm, és a két témavezetőm, ha végül is van, mennyire együttműködve készül ez a dolgozat. És elméletileg ez az ösztöndi lehetővé tette volna azt, hogy a képzés felét Korzikán csináljam, a másik felét pedig Magyarországon. Én el is jutottam, kétszer is voltam Korzikán, de mind a kétszer haza kellett jönnöm a Covid miatt, úgyhogy ez sajnos annyira nem volt sikeres ilyen szempontból, de azért voltam egy 3 hónapot körülbelül összesen, és ez, az alatt nagyon sokat tapasztaltam, még úgy is, hogy egyébként nagy részben voltam zárva a kollégiumban, szóval mondjuk nem tudtam a maximumot kihozni ebből a kintartózkodásból, de de láttam egy olyan kultúrát, amit egyébként azelőtt nem ismertem, mert nyilván én is csak annyit tudtam róla, mint úgy általában az emberek, hogy egy sziget szép tengerparttal gazdag emberekkel hasonló, és aztán azért kiderült, hogy nem csak ennyiből áll az a sziget. Talán ez, ami a legjobban meghatározta a doktori képzést. Voltam egyébként Párizsban is kutatni, ott egy rövidebb időre, viszont nekem nagy tanulsága volt az, hogy egészen más Párizs akkor, hogyha valaki turistaként megy, és akkor, hogyha mondjuk dolgozni megy, mert hogy egész másra koncentrál, és hogy én nem szeretem Párizst, bevallom őszintén, viszont sokkal jobban tetszett akkor, amikor kutatni mentem, mert hogy akkor sokkal szabadabban tudtam járni az utcákat, és nem feltétlenül arra koncentrálni, hogy most belefér még az időmbe, hogy ide is elmenjek, meg oda is elmenjek. Illetve most nyáron voltam Aix-en-Provence-ban és Marseille-ben, ami pedig nekem azért volt érdekes, nem csak azért, mert hogy nem voltam meg azon a környéken Franciaországnak, hanem mert hogy azok az utazók, akikkel én foglalkozom, ők szinte mindig Marseille-ből indultak Algériába, vagy Tunéziába, és az útleírások rendszerint azzal kezdődnek, hogy bemutatják Marseille-t. És nekem ez egy nagy álmom volt, hogy egyszer úgy megnézem úgy az vagy úgy azt a várost, hogy olvastam már róla rengeteget, de egy 100 évvel, vagy 150, vagy sok évvel korábbi állapotából, és nagyon furcsa érzés volt igazából megérkezni, és direkt úgy csináltam, hogy úgy érkezzem meg, ahogy az utazók is megérkeznek. És akkor ott az első nap bejártam azt az útvonalat, amit ők is rendszeresen leírnak, és egyébként meglepődtem, mert 30 kilométert sétáltam, és baromira elfáradtam a végére, és még volt egy ilyen érdekes kalandom, hogy amikor odaértem a kikötőhöz, akkor ott leültem ebédelni, és akkor ott egyszer csak így elindult a kompa Algériába, és ez nekem iszonyatosan megható volt, hogy úgy mennyit olvastam erről, és hogy igazából teljesen más világ nyilván, ami most Marseille-ben van, de hogy valahogy olyan tényleg megható volt.
Egyébként ez olyan érdekes, meg amit Párizsra mondtál, hogy igen, ez egy nagyon, amikor turistaként elmész, akkor ki kell pipálni ugye a látványosokat, és Párizs térben nyilván a Diadalív, a Louvre, az Eiffel-torony, és amikor oda mész és kvázi dolgozni mész, akkor így hirtelen egész mássá válik a város, olyan utcákban mész, ahol egyébként a kutya nem megy, mert a helyiek járnak
Mert
arra.
én elmegyek, hogyha utazom, akkor is olyan utcákba, ahol van egyébként a kutya nem megy, de ez lehet, hogy szakmai jártam.
Pont ez nagyon jó, hogy felhoztad, mert ezt akartam kérdezni, hogy a te témád esetében is fennáll az, ami mondjuk talán mindenki, aki mondjuk elkötelezetten foglalkozik a témájával, hogy nehéz kikapcsolni ugye a kutató agyat, és hogy mennyire nehéz neked letenni mondjuk a témádat, akkor, amikor főleg ha utazol, vagy mennyiben befolyásolja mondjuk az utazásaidat, azt, hogy esetleg már útleírás szemüvegen keresztül nézed azt, amit csinálsz.
Nekem erről két dolog jut eszembe. Az egyik az, hogy én igazából nem vagyok jó utazó, mert hogy én nem merek beszélgetni emberekkel, és hogy innentől kezdve esélytelen, hogy én valaha úgy ismerjek meg egy országot, ahogy azt egyébként mondjuk az utazás szabályai szerint meg kellene ismerni. A másik pedig az, hogy egyébként ez az útleírás kutatás szerintem egy nagyon jó indok arra, hogy az ember rengeteget utazhasson, és hogy én bármire azt mondhatom, hogy hát én azért jöttem, mert hogy én ezzel foglalkozom, és igazából nem csak azért, mert kedvem volt, vagy csak úgy, mert miért ne, hanem azért, mert hogy ez nekem ad valamit a mondjuk a tudományos életemhez is. Én bevallom őszintén, hogy én általában úgy szoktam utazni, hogy tartok egy turista fázisát, fázist az utazásban, ami azt jelenti, hogy én szerintem azokat a helyeket, amiket mondjuk úgy előírnak az átlag turistának, azokat meg kell nézni, mert meg kell nézni, ha már lehetőség van rá. Én, és hogyha eljutok Párizsba, akkor mondjuk elmegyek az Eiffel-toronyhoz, függetlenül attól, hogy már nagyon sokszor láttam, és igazán újat nem tud mondani, de valahogy úgy nem lenne Párizs anélkül, hogy így az ember egyszer nem nézze meg az Eiffel-tornyot. És hogy én, nekem is van nyilván egy ilyen listám, amiket ki kell pipálni, amiket meg kell nézni, de szoktam olyat is, olyan napokat is tartani, amikor mondjuk elmegyek tényleg olyan helyekre, mondjuk megnézem a panelokat, vagy hogy hol laknak az átlag emberek, vagy szándékosan bemegyek olyan utcákba, amik direkt nem a turista útvonalon vannak. Nyilván megnézem előtte, hogy ezért, de például amikor Marseille-ben voltam, ott azért sokszor meggondoltam, hogy melyik utcába mehetek be, és melyikben nem. De hogy én kifejezetten szeretek mondjuk kertvárosokba kimenni, vagy szoktam azzal szórakozni, mondjuk, hogyha van metró, akkor elmegyek a végállomására, és akkor megnézem, hogy ott mi van, vagy úgy véletlenszerűen leszállok, fölmegyek, körülnézek. Amik nem annyira tipikusan turistásak, de engem borzasztóan érdekelnek érdekel mindig mindenhol az, hogy az átlag emberek ott hogy élnek, és mit csinálnak, és hol laknak. És hogyha van lehetőségem, akkor próbálok szállást is úgy keresni, hogy ne hotelben, hanem valakinél, és akkor ezt a valaki tud, ha éppen jó kedvem van, és kommunikatív hangulatom, akkor kifaggatom arról, hogy ő mondjuk, hogy el mit csinál, mit szeret a városba, mit eszik, és hova jár el szórakozni.
Ez egyébként nagyon érdekes, hogy az utazásból is kvázi lehet így nagyobb élményt csinálni, és hogy mondjuk egyébként van ilyen bátorságot például randomra leszállni valahol a metrón, vagy azért csak
Hát
mutatás, hogy ide, ugye egy kő vagy a Kispest végállomás azért.
én Pesten szocializálódtam, úgyhogy én nekem ilyen szempontból azért a tűrés határom az egy kicsit talán magasabb. Viszont meg én egyébként ilyen szempontból bátor vagyok egyébként, és hál' Istennek soha nem kerültem még olyan helyzetbe, hogy olyan pedig jártam azért mondjuk például Berlinnek olyan részein, ahol majdhogy nem remegtem, amikor mentem el a metróig éjszaka, ez egy véletlen volt, egyébként nem szándékos, de hogy én azért elég bátran tudok ilyen helyzetekben viselkedni, és nem lepődök meg azon, hogyha olyat látok, amit nem feltétlenül turistáknak való, de egyébként szoktam előre tájékozódni, és ezért mondjuk nagyvárosokban megnézem, hogy mik azok a környékek, ahova lehetőleg mondjuk nő éjszaka egyedül ne menjen, vagy akár napközben sem menjen egyedül.
És hát, hogy ez a részhez, Vivi, neked még van-e?
Igazából csak annyi, hogy az jutott eszembe, hogy akkor hogyan tudsz kikapcsolódni, de lehet, hogy ez már a következő. Vagy ezt akartad kérdezni, Ádám?
Utazás közben kikapcsolódni, vagy ugye
ez egy jó kérdés. Majd utána rátérünk arra, ami nekem eszembe jutott, amit felírtunk. A kikapcsolódás. Akár utazás közben egyébként, de, akár ugye, otthon.
De ugye, hogy nehéz, tehát, hogy ugye ez nyilván a kutatás az egy olyan dolog, ami főleg, hogyha az ember szereti a témáját, akkor ugye nehéz letenni. Szóval, igen, hogy tudatosan próbálsz-e erre törekedni, vagy vannak-e olyan stratégiáid, hogy jó, akkor most így tudok feltöltődni, hogy legyen újabb lendület a tudományos munkához.
Igazából szerintem muszáj időnként kikapcsolni, már csak azért is, hogy én saját magamon azt tapasztaltam, hogyha mondjuk akár csak egy pár órára is, és félre tudom tenni azt, hogy egyébként most még tanulmányt kéne írnom, vagy ezt kéne csinálnom, azt kéne csinálnom, akkor sokkal hatékonyabban tudok utána dolgozni. És eszembe jutnak olyan dolgok, amik egyébként nem jutnának akkor eszembe, hogyha benne vagyok éppen mondjuk az írásban. Én szerintem nagyon jól ki tudok kapcsolódni egyébként, hogyha erről van szó. Én elég sok mindent csinálok általában egyszerre, úgyhogy így vannak olyan projektjeim, amik úgy mindig időnk, vagy hát időről időre elfelejtették velem, hogy egyébként kutatni kellene. Nagyon szeretek például sütni, főzni, úgyhogy az mindig egy ilyen B-terv, hogyha már épp elég volt, akkor gyorsan csinálok egy süteményt, és akkor azt mindjárt el lehet vinni valakinek, és akkor ott rögtön ott a kikapcsolódás. Egyébként karatézom, egy olyan, hát próbáltam kiszámolni itt tegnap, hogy mióta, azt hiszem, hogy olyan 6 vagy 7 éve, ezt nem tudom pontosan, de nagyon jól, azt hiszem, hogy nagyon, nagyon jól egymásra találtunk a karatéval, hogy úgy mondjam, mert hogy nagyon sokat segít abban, hogy Ott tényleg muszáj figyelni egyrészt azért is, hogy jól csináljam, amit csinálok, másrészt azért is, hogy mondjuk ne kapjak olyan ütést, amit egyébként nem szeretnék, úgyhogy ott tényleg ki kell kapcsolni mindenféle tudományos gondolatot, és ott arra kell figyelni, hogy én és mások mit csinálnak. Igen, hát az utazás közbeni pihenés az egy másik, vagy kikapcsolódás az egy másik kérdés, mert hogy én azért alapvetően mindig figyelek valamire, és próbálom a körülöttem lévő embereket valahogy megfigyelni a tutupon kívül. De azért ez is menni szokott. Én nagyon szeretek mondjuk kiülni egy domboldalra egy könyvvel, és akkor ott olvasgatni, miközben egyébként figyelek a környezetemre, vagy leülni a tengerpartra, és nézni csak úgy a vizet, vagy a tengerpartra egyébként ritkán jutok el, de akár egy folyópartra, tópartra, és így igazából csak úgy ülni és nézni. És szerintem ezek is a kikapcsolódás részei igazából.
Igen, akkor ez az abszolút kikapcsolás, amikor igazából csak úgy vagy.
Igen, igen.
Viszont ha már említetted a karatét, az hogy jött neked az életedbe? Tehát, hogy ez a bátorság is ezzel együtt jött, vagy ez ilyen kellett valami mozgásforma, ami...
Teljesen véletlenül, mint ahogy már említettem itt a beszélgetés elején, hogy a fontos dolgok azok úgy véletlenül jöttek. Én előtte több mint 10 évig akrobatikus rock'n'rolloztam, és mikor jöttem Szegedre, még akkor is folytattam egy darabig, de aztán ott valahogy a csapat megszűnt, mindenkinek más lett fontos, mindenki elment más irányba, és akkor abban maradt, és én egyébként egész életemben sportoltam, szinte napi szinten versenyeztem is elég sokat, és volt egy fél év, amikor nem csináltam semmit, és már a fél év végén konkrétan beteg lettem, mint hogy olyan szinten, hogy egyszerűen nem tudtam aludni, nem tudtam magammal mit kezdeni, és akkor rájöttem, hogy hát ez valószínűleg azért van, mert hogy így hirtelen abba hagytam a sportot, és egyszerűen kell a szervezetemnek, és akkor elkezdtem azon gondolkozni, hogy mit csináljak, mert hogy igazából én csapatjátékokat nem szeretem annyira, nem is vagyok bennük jó, és valahogy eszembe jutott, hogy egyszer így gyerekkoromban gondolkoztam azon, hogy milyen lehet karatézni. És akkor egy ilyen, tényleg egy nagyon hirtelen ötlet vezérelve így beírtam a Google-be, hogy hol lehet Szegeden karatézni, és akkor az első találat, amit kidobott, oda elmentem. És akkor azt gondoltam, hogy hát megnézem, hogy milyen, aztán majd lesz valami, és annyira megtetszett, hogy igazából ott maradtam, és azóta karatézom. Így jött az ötlet. Egyébként én, amikor elkezdtem karatézni, akkor nem voltam még bátor, hogy így mondjam. Viszont a karate nagyon sokat adott ahhoz, hogy sokkal magabiztosabb legyek, és hogy mondjuk én, aki mondjuk egyébként sem vagyok egy nagyon beszédes és nagy hangú ember, de hogy például edzésen, ha kell, akkor simán átkiáltam a termet. És ez azért sokat, sokat hozzátett ahhoz, hogy én mondjuk honnan hova jutottam el mondjuk a bizalom tekintetében.
Egyébként ez érdekes. Általában az, hogy neked akkor ennyire részed volt a mozgás, meg ugye akkor a tánc, ha már így... Főleg, ha már így Vivi van itt, akkor... És ez így előkerült. És hogy egyébként a karate ilyen szemben nagyon érdekes dolog, hogy amit mondtál is, hogy ott muszáj kikapcsolni mindent, és muszáj nagyon koncentrálni. Nem csak magad, mások miatt is, mert nyilván nem csak magadra kell közbe figyelni és vigyázni. Szóval azt mondtad, hogy nem tudom, ez ennyi igaz, de szerintem a küzdősportok általában az kicsit inkább ilyen ösztönösebb cselekvés. Mint sem az a fajta, a mélyen tudatos. Mi van gyakorlás után?
Nem értek egyet.
Pont az ellentéte, nem?
Igen, pont az ellentéte. Küzdősportnál rengeteg mindenre oda kell figyelni, és nagyon nem mindegy az, hogy például azzal, akivel küzdök, ő mennyire tud küzdeni, és hogy mennyire tanulta meg például azokat a mozdulatokat, amiket egyébként használunk mondjuk küzdelem közben, mert hogyha nem, akkor az egyszerűen, akkor nem tudom, hogy mire számít, csak akkor bármi jöhet, akkor nem tudom kivédeni. És hogy szerintem pont, hogy ez egy baromira tudatos dolog, és hogy mondjuk igazából a karatének a küzdelem egy nagyon pici részét teszi ki, vagy legalábbis annak a fajtának, amit én csinálok, de nagyon pontosan el kell határozni azt, hogy mit fogok csinálni, mire, mivel válaszolok, mert hogy egyébként baleset veszélyes lenne.
Itt igen, aki az olimpián nézte, most azt hiszem volt, hogy a karate a 2018-as nyári olimpián, 19-ben, hogy aki nézte, azt például, hogy láthatta, hogy nem egymással küzdenek, hanem ez egy ilyen bemutató show elem, ha úgy tetszik. Nem tudom, mi a szép szó, mert nyilván van egy szép megfogalmazása. Hát,
igazából nem gondolnám azt, hogy bemutató show, itt egy meghatározott számú mozdulat van, amit igazából közben az emberek felhasználhatnak, vagy illik, hogy felhasználjanak, mert hogy más mozdulatok miatt kizárják őket. Ennyiből ez úgy tűnik, mintha kicsit bemutató lenne, de nyilván küzdelem közben azért nagyon megkönnyíti a másik életét, mert hogy nagyjából azért tudjuk, hogy mit várhatunk, és mire reagálhatunk. Ennyi.
De egyébként ilyen szemben, hogy valakinek például olyan mozgásforma kell, akkor a küzdősportok és a karate egyébként egy nagyon jó választás.
Abszolút.
És már csak azért sem fegyelmet tanít, amit mondtál, hogy...
Igen, igen, fegyelmet, koncentrációt, állóképességet, és egyébként rengeteg önbizalmat is ad szerintem, és azért is nagyon jó, mert hogy mindenki megtalálhatja benne azt, amit szeret. Hogyha mondjuk én például nem vagyok egy kifejezetten verekedős típus, de ezt azért, aki ismer, az sejteni. Én nem a küzdelem miatt járok edzésre, hanem azért járok edzésre, mert hogy a magát a mozgásformát szeretem nagyon, és hogy ez egy ilyen nagyon hogy egy megfelelő lelki állapotba kell ehhez lenni azért, hogy kicsit ilyen szempontból mondjuk akár meg a jogához is hasonlít, hogy az ember így tényleg az elején vesz egy nagy levegőt, kizárja, kidobja a világot, és akkor így ott van edzésen, és nincsen semmi, csak a mozgás, és esetleg a többiek, de még a többiek se feltétlenül, mert hogy még őket is ki lehet zárni szerintem edzés közben. És hogy mindenki megtalálhatja tényleg azt, aki erős szeretne lenni, az annak ott van az erőnléti része az edzésnek, aki mondjuk lelkileg ki szeretne kapcsolódni, annak ott van ez a kicsit mondjuk ilyen spirituálisabb, ez kicsit túlzás, de hogy ez a része az edzésnek. Aki küzdeni szeret, annak ott a küzdelem része az edzésnek.
Igen, de ahogy elmondtad, igazából bármelyik eleme tök jól felhasználható ahhoz is, hogy mondjuk az akadémiai szférában hát helyt
Abszolút,
tudjon állni az ember,
abszolút,
tehát hogy
igen.
tényleg azért
Igen.
az a fajta fegyelem, kitartás, önbizalom, ezek nagyon szükségesek
Igen.
ahhoz, és ez így szerintem nagyon jó, hogy közben mellé tudod tenni a mozgást is, mert tényleg nagyon, nyilván van ennek fiziológiai, az agyunknak is szüksége
Persze,
van
persze, muszáj.
erre.
Még egy kérdésem viszont nekem lenne a végére, hogy jövőbeli tervekkel, hogy állsz, Mika? Nem annyira nagyon hosszú, mint a következő
Igen, ez
belátható
szerintem
időszak.
a legborzalmasabb kérdés, amit valakitől fel lehet tenni, aki a doktoriát írja éppen. Nekem rengeteg jövőbeli tervem van, nagyon nagy kérdés az, hogy mire lesz lehetőségem nyilván, mert hogy azért azt hiszem, mindenki tudja, hogy itt most a tervek nem elegek. Nekem akár a kutatás továbbvitelében is sok ötletem van, akár azzal a témával kapcsolatban, amivel most foglalkozom, és én például nagyon szívesen bevonnám mondjuk az angolokat ebbe a kutatásba, hogy akár mondjuk egy ilyen angol-francia gyarmat közötti utazás, hogy például angol utazók a francia gyarmatokon, és francia utazók angol gyarmatokon, ez nem tök olyan téma lehet, amit még nem igazán vizsgáltak, és egyébként engem baromira érdekelne. Akár ezt a témát, akár mondjuk a francia indokínát megvizsgálni ugyanúgy ilyen, mondjuk ilyen utazástörténeti szempontból. Illetve én nagyon szívesen visszatérnék ehhez a Szovjetunió és egyéb diktatúrák kérdéshez, akár mondjuk olyan helyeket, mondjuk Kuba, vagy olyan diktatúrákat, amik kevésbé ismertek, vagy kevésbé kutatottak, és az, hogy kevésbé ismertek, útleírás történeti szempontból megvizsgálni. Én szerintem én nyugdíjig elszórakoznék ezzel, de hogy aztán erre mennyire lesz lehetőség, hát ez egy nagyon jó kérdés.
Pedig egyébként egy amerikai utazó Kubában a 70-es években, az mondjuk egy...
Sok mindent ki lehetne még ebből hozni, én azt gondolom, vagy akár egyébként kutatás módszertanban is, hogy milyen szöveghez hogy nyúljunk. Szerintem még ott is rengeteg látnivaló, vagy leírni való van. Én nagyon remélem, hogy ezért valamilyen szinten, hogyha mondjuk el kell mennem rendes polgári munkát végezni, de hogy esetleg tudnék valami olyat találni, ami mellett tudok kutatni, az engem nagyon megnyugtatna.
Köszönjük a beszélgetést, szerintem nagyon érdekes és tartalmas volt, és mi is tanultunk.
Köszönjük. Én köszönöm a lehetőséget.
Köszönjük, hogy meghallgattátok ezt a beszélgetésünket is. Ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára, illetve szétnézni a többi tartalmaink között, akár Instagramon, Anchor FM-en, vagy itt a YouTube-on. És ne felejtsétek el lecsekkolni partnerünket az újkor.hu-t, ahol különböző érdekes történelmi témákról adhatok cikkeket, beszámolókat, illetve történészekkel érdekes interjúkat, beszélgetéseket. Remélem találkozunk a következő videóban is, addig pedig sziasztok!